Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, advent 4. vasárnapján énekeljük a 24. Zsoltárunkat fönnállva, a 24. Zsoltárunk 4. és 5. versét. A 24. Zsoltárunk 4. verse így kezdődik. Te szent kapuk, kinyíljatok, fejeteket feltartsátok.
Foglaljuk el helyünket, testvérek. A mai istentiszteletünkön Cikó Györgyi, 5 éves hallgató, a mi legátusunk hirdeti köztünk az igét, majd karácsony másnapján is ő szolgál igehirdetéssel. Isten hozta köztünk, és kérjük, hogy az Úr áldja meg az ő szolgálatát, felkészülését. És az előző énekhez annyi kiegészítést hadd mondjak, hogy a Zebaot név, amit a végén énekeltünk, az a seregek ura bibliai elnevedése héber nyelven, itt a Zsoltárban is elhangzik. Folytassuk Isten tiszteletünket, és a 689. éneknek immár mind a 4 versét énekeljük. A 689. ének a Krisztusot énekem énekgyűjteményből így kezdődik, adventi hírnök, friss fenyőág.
mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 43. fejezetből. Ezt az ige szakaszt helyünket elfoglalva, leülve hallgassátok meg. Így szól hozzánk Istenünk igéje a 43. Zsoltárból. Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és perelt peremet a hűtlen néppel szemben, az alattomos és álnok emberektől ments meg engem, hiszen Te vagy oltalmazó Istenem. Miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újongva örülök, hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem. Miért csüggedsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen. Testvéreim, válaszoljunk Istenünknek szent igéjére, gyertek, imádkozzunk ő hozzá. Kegyelmes Istenünk, itt állunk előtted advent 4. vasárnapján, várva, hogy a karácsony kapujában készíts számunkra üzenetet, amely közelebb visz hozzád. Urunk, olyan fenségesek a te dolgaid, olyan hatalmasak a te cselekedeteid, hogyha te nem jössz közénk, alig ha ismerhetnénk meg a te akaratodat. Kérünk téged, hogy minden alkalmatlanságunk, minden hibánk ellenére add, hogy meghallhassuk a te hozzánk intézett szavadat. Taníts minket utaidra. Nyisd meg a mi szívünket, hadd fogadhassuk be azt, amit mondani akarsz számunkra. Készítsd a mi szívünket ma is karácsony ünnepére. Jöjj, Szentlélek, Úristen, légy mi köztünk is, add a te áldásodat nekünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 235. dicséretünk második versét. A 235. dicséretünk második verse így kezdődik: mert csak te vagy a világosság életünkben, te vagy igazság. Kedves testvéreim, az a szent ige, amely alapján hirdetni kívánom a köztetek Istenünk üzenetét, a már felolvasott ige szakaszból, a 43. Zsoltárból szól hozzánk a 3. vers, ami így hangzik: küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Az adventi időszak, az adventi 4 hét mindenképpen egy nagyon különleges időszak minden évben. Legyünk akár vallásosak, keresztények, templomba járók, vagy olyanok, akik messziről elkerülik a templom padjait. Minden ember tudja körülöttünk, hogy ilyenkor valami különleges történik, ilyenkor valami másnak van az ideje, mint az év többi napján. Adventi vásárokat szerveznek, adventi kalendáriumokat készítenek, és 30-31 napon keresztül számolnak vissza, hogy mikor telik már le az idő, és mikor jön el a várva várt nap. Tudjuk azt, hogy történni fog valami. Valami különleges, aminek az ideje ebben az évben csak ott, azon az egy-két napon van, és az év többi napján nincs. Tudjuk azt, hogy valami különleges fog eljönni. Készülünk rá. Aztán eljön a karácsony napja nagyon sokak számára, és azt veszik észre, hogy nem történt semmi. Nincs semmi különleges benne. Ugyanolyan napok, mint a többiek. Sőt, nincs meg az a családi béke, az a meghittség, amire annyira vártak. Nincs rendben semmi, nincs rendben a vacsora, nincs rendben a takarítás, nincs rendben a családi béke, sőt, inkább csak zűrzavar van, és nagyon-nagyon hiányzik valami. És a fő hiány talán nem is ezek, azoknak az embereknek, akiknek a karácsonyában nem történik semmi, hanem sokkal jobban, sokkal inkább hiányzik az Istennel való találkozás a karácsonyukból. Hiszen a családi béke, a meghittség, a boldog karácsony csak akkor lehet igazán jó, hogyha az Istennel való találkozásból fakad, és abból ered. Csak úgy lehet a mi ünnepünk igazán különleges, hogyha ez az Istennel való találkozásnak az ideje. De erre viszont készülni kell. Hogyha Isten kerül és az ő szeretete a mi ünnepünknek a középpontjába, akkor már az adventi vásárok, az adventi kalendáriumok, a sütés-főzés, ez már nem lesz fontos. Mert az ünnep középpontjába így Krisztusnak a születése, Isten kegyelmének a megjelenése kerül a középpontba. Minden egyes adventi időszak egy lehetőség a számunkra. Lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, hogy még inkább megismerjük őt. Lehetőség arra, hogy karácsonykor Krisztus születését, az ő emberi lételét tudjuk ünnepelni. Ehhez viszont arra van szükség, hogy megérkezzünk Istenhez. A 43. Zsoltár egy olyan Zsoltár, amikor a Zsoltárírója nagyon-nagyon mély helyzetben volt, nagyon-nagyon elszakítva érezte magát Istentől, és egyetlen egy vágya volt az, hogy végre megérkezhessen Istennek a jelenlétébe, hogy végre ott legyen Istennel. És ez a Zsoltár az, ami ma segítséget adhat a számunkra is, hogy hogyan lehet megérkezni a karácsonyba, hogyan lehet olyan karácsonyunk, amikor Isten jelenlétében vagyunk. A felolvasott ige szakasz elején azt láthatjuk, hogy a Zsoltár író perel emberrel és perel Istennel. Perli a körülötte levő embereket, mert bántják, mert üldözik, mert nem hagyják békén, és perli Istent, hogy miért engedi meg ezt? Miért nincs ott vele? Miért nem segít neki, hogyha azt mondta, hogy ő az az Isten, aki meg fogja őt segíteni, akkor most miért nem segíti meg? Miért nincs vele? Hogyha magam elé képzelem ezt az embert, akkor úgy tudom elképzelni, mintha állna egy szobába, vagy hát menekülés közben egy barlangba, és fel alá sétálna, közben tördeli a kezét, és csak a saját maga igazságát hajtogatja, hogy Uram, hol vagy, miért nem vagy itt? Hasonló a helyzet néha velünk is. Sokszor talán mi is ilyenek vagyunk, amikor egy-egy dolog nem úgy történik, ahogyan azt mi elképzeltük, vagy ahogyan az nekünk tetszene. Amikor nem tudjuk meglátni az események mögött Istent, és azt, hogy ő mit akar belőle kihozni. És abban a pillanatban azt érezzük, hogy az ott nekem nem jó. És ilyen pillanatok vannak az adventünkben is, az adventi készülésben. Hogy mik lehetnek ezek, amik elválasztanak minket Istentől, és az ő jelenlététől? Elsősorban nem fizikai gondokra gondolok, hiszen most itt vagyunk a templomban, minden adott ahhoz, hogy Isten jelenlétében legyünk, de hogyha saját magamból indulok ki, bár lehet nincs itt a gyülekezetben olyan, akinek ez problémát jelent, de a számomra nem feltétlenül jelenti a templomba való jelenlét, az Istennel való találkozásának az alkalmát. Hiszen a gondolataim egész egyszerűen nagyon könnyen elkezdenek száguldozni egy-egy ige hirdetés alatt, persze, ha nem én prédikálok. És lehet, hogy most is van közöttünk olyan, aki éppen az ebéden gondolkozik, vagy azon, hogy milyen karácsonyi ajándékokat kellene még beszerezni, hogy jók lesznek azok, vagy hogy milyen feladatok állnak előttünk a következő héten. És ha kilépünk innen a templom falai közül, akkor azt vesszük észre, hogy ezek a gondok, ezek a problémák megsokasodnak. Gondoljunk csak a munkahelyi problémákra, ott az rengeteg feladatra, vagy arra, hogy hogyan kellene megszerveznünk azt, hogy a családtagjainkkal, mindenkivel időben is megfelelően tudjunk találkozni, vagy mit főzzünk, mikor fogok kitakarítani. És talán még sorolhatnánk tovább és tovább ezeket a problémákat, amik előttünk állnak, szerintem mindannyiunk tudna egy-két példát mondani. És amikor megérkezünk testben és időben, karácsony ünnepére, amikor ott állunk a karácsony fa alatt, akkor azt vesszük hirtelen észre, hogy valahogy nincs ott Isten. Valahogy nincs ott a meghittség, nincs ott az, amire vártunk. És akkor mi is elkezdünk Istennel perlekedni, csak úgy, mint a zsoltáríró, hogy Uram, hol vagy? Miért nem vagy itt? Miért nem sikerült megint az adventem? Miért nem jutottam hozzád közelebb? Amikor a zsoltáríró kipanaszkodta magát, és végre lenyugodott, és már nem perelt Istennel, akkor egy olyan mondatot mondott, ami teljesen ellentétes volt az addigi hozzáállásával. Ezt mondta, küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Gyakorlatilag megadja magát, és azt mondja, hogy Uram, én a saját erőmből nem vagyok képes eljutni te hozzád. Nem vagyok képes arra, hogy közelebb kerüljek, mert kevés vagyok. Egyetlen egy esélyem van csak, az az, hogyha te eljössz is, és elvezetsz magadhoz. Nemrég beszélgettem az egyik barátommal, és megkérdezte tőlem, hogy hogyan nyerheti el az adventi időszak az igazi értelmét, hogy hogyan érkezhetünk meg karácsonyra úgy, hogy az jó legyen. Akkor már tudtam, hogy ma erről az ige szakaszról fogok beszélni, és nagyon könnyen tudtam neki választ adni. Azt mondtam neki, hogy nagyon egyszerű a feladat. A görcsös próbálkozásokat abba kell hagyni. És egyetlen egy dolgot kell tennünk, Istenre bízni magunkat, és várni azt, hogy ő megmutassa azt az utat, hogy merre kell eljutnunk hozzá. Várni azt, hogy ő vezessen. Az a zsoltáríró arra is választ ad, hogy milyen eszközökkel vezet. Azt mondja először is, hogy küldd el a világosságodat. A világosság és a fény a teljes szentírást átöleli, nagyon sok helyen megjelenik, nagyon sokféle jelentés árnyalatban. Gondoljunk csak bele, rögtön a teremtés első napján Isten megteremtette a világosságot. De a világosság, vagy a mécsesnek a fénye kifejezheti azt is, hogy élünk. A világosság az az állapot, ahol nem maradnak titokban a dolgok, ahol a rejtett dolgok is fényre kerülnek, napvilágra kerülnek, és ismerté válnak. De a fény az is, ami utat mutat. A 119. Zsoltár azt mondja, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Az egyik eszköz, ami által Isten elvezethet magához, az az ő világossága. Amit az ő igéje, amit az ő szava képes megadni nekünk. Hogyha úgy telik el az adventünk, hogy ez a világosság nem ragyog nekünk, hogyha a Szentírás szavai nem állnak előttünk, mint az ösvény világossága, amin járnunk kell, akkor nehezen juthatunk el Istenhez. Ha nem világítja meg, ha nem mutatja meg az ige azt, hogy merre kell mennünk, akkor olyan, mintha csak sötétben tapogatóznánk. És ahhoz, hogy meg tudja mutatni Isten az ő világosságát, ahhoz kíváncsinak is kell rá lennünk. Karácsony előtt, az adventben várni azt, hogy eljuthassunk Istenhez az ő igéje nélkül, az olyan, mintha egy erdőbe indulnánk el túrázni, úgyhogy nincs nálunk térkép, és a fákon sincsenek túra útvonal jelek. Így a célt elég nehéz lehet megtalálni. De ha már van térképünk, vagy van túraútvonal, hogyha ott van a kezünkben Isten igéje, akkor mindjárt könnyebb megtalálni a célt. A másik eszköz, ami által Isten vezet bennünket, az az ő igazsága. Az a szó, ami itt szerepel a Zsoltárban, szintén nagyon sok jelentéssel bír, és ez egy nagyon-nagyon pozitív szó. Ez a szó jelentheti azt, hogy biztonságban van valaki. Jelenti a hűséget is, és az igazságot is. Tulajdonképpen mindig azt jelöli, ami Isten szerint való. Isten igazsága viszont más, mint a mi igazságunk. Ez több annál, mert át van itatva szeretettel és kegyelemmel. Mi már picit másképp ismerjük Isten igazságát, mint a Zsoltár író, hiszen már nem az Ószövetség gyermekei vagyunk, hanem az Új Szövetségi, és Krisztus által tudjuk ezt értelmezni. Isten igazsága megköveteli azt, hogyha valaki bűnt követett el, hogyha valaki hibát követett el, azért meg kell fizetni. Az Ószövetségben a Zsoltár író is erre utal, amikor azt mondja, hogy áldozatot szeretne bemutatni Istennek, hiszen akkoriban az áldozattal fizettek a bűneikért. De nekünk viszont már nem kell áldozatot bemutatnunk, hiszen volt valaki, aki már ezt megtette helyettünk. Jézus Krisztus volt az, aki tökéletes áldozatként a saját életét adta értünk. A saját életét adta azért, hogy kifizesse a mi bűneinknek az árát. Úgy lehet Isten előtt megállnunk, és úgy lehet az ő igazsága, áldás és útmutatása számunkra, hogyha nem ítélet alá esünk, hanem el tudjuk azt mondani, hogy Krisztusra nézve mi kegyelmet kaptunk, hiszen Krisztus a mi megváltunk is, Krisztus meghalt értünk is. Akkor fog vezetni, akkor juttat el Istenhez az ő igazsága, ha el tudjuk magunkról mondani, hogy Jézus Krisztus meghalt értem is, és Jézus Krisztus az én bűneimnek az árát is kifizette, és a bűn láncaitól már szabad emberként tudok élni, és így lehet Isten útján járni, és így várhatjuk az ő útmutatását. A Zsoltár író szívében ott van a vágy, hogy találkozzon Istennel, hogy Isten békességében lehessen, ahol már nincsenek ott az ellenségei, ahol már nem üldözik, ahol már nem bántják, ahol nem kell vádolnia senkit, ahol nem kell senkivel perlekednie. Egészen egyszerűen egyetlen egy dologra vágyik, arra, hogy dicsérhesse és magasztalhassa Istent. Amit leír a Zsoltárunk, hogy vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újongva örülök, hadd magasztaljalak hárfával, Istenem, én Istenem. Ez az az állapot, amire azt mondhatjuk, hogy rendben van Istennel. Békesség és öröm van benne, hogy Istennel lehet. Ez az, ami szükséges ahhoz is, hogy megérkezhessünk karácsony ünnepébe, Isten jelenlétében. Ez az, ami által átélhetjük és megélhetjük a karácsonyi csodát, az Istennel való találkozást. De nem áll meg itt a vágyainál a zsoltáríró, hanem rámutat egy nagyon fontos dologra, egy nagyon fontos nehézségre, amit talán a mi számunkra is újra és újra nehézség. És azt láthatjuk, hogy folyamatosan győzködi magát, hogy bízzál lelkem, bízzál Istenben, mert nem elég csak rájönni, hogy mi a megoldás, hanem el is kell azt hinni, hogy Isten valóban megmutatja az utat, valóban el tud magához vinni, és el is akar vinni. A saját belső harcunkat pedig nekünk kell megvívni, egyen-egyenként ezt nem fogja senki más megtenni helyettünk. És sokszor ez nagyon nehéz lehet, amikor újra és újra ugyanazok a gondolatok jönnek fel, újra és újra ugyanazok a kétségek zakatolnak a fejünkbe, és ugyanazokkal a nehézségekkel szembesülünk. Ezzel a zsoltárral az első igazán mély és emlékezetes emlékem 2 évvel ezelőttre tevődik, amikor március 15-én hatalmas hó esett le, és így a közlekedést megbénítva nagyon sok helyen nem jártak a vonatok. Reggel megvettem a vonatjegyemet, hiszen valahogy vissza kellett jutnom Budapestre, és nem sokkal később jött a telefon, hogy hát nem járnak a vonatok Miskolc és Budapest között. Az aznapi ige szakasz a 43. zsoltár volt, és folyamatosan az járt a fejembe, hogy bízzál, mert még hálát fogsz adni. Aztán délután elindultam visszafelé, és a személyi vonaton jött a kalauz, hogy hát, ma még nem ment Miskolcról Budapestre, Intercity, sőt, egy vonat sem. Hát az én lelkem akkor ott elkezdett háborogni, hiszen nem szeretek utazni. Az, hogyha az utazásban még valami váratlan esemény jön be, azt meg már végképp nem nagyon szeretem, és így az járt a fejembe, hogy te jó ég, mennyit utazhatok még? Milyen kerülővel fogok tudni eljutni Budapestre? Mikor fogok odaérni? És amikor ezek jártak a fejembe, akkor megint az jutott eszembe, hogy bízzál, mert még hálát adsz. És akkor Miskolcon leszálltam a személyvonatról is, átszálltam a másikra, akkor ez a vonat, amire nekem szólt a jegyem, az volt az első aznap, ami Budapestre elindult, és hát egy minimális késéssel be is érkezett. De gyötörheti a lelkünket más is, komolyabb problémák is akár. És a kétségeink sokszor eltakarhatják azt a jót, amit Isten készített a számunkra. De ha bízunk benne, és a saját gyengeségünk helyett az ő szabadítására nézünk, akkor elérkezhetünk őhozzá karácsonykor. Hogyha úgy vagy most itt, hogy ez az advent, ez te számodra nem volt eddig igazán az ünnepbe való megérkezésnek az ideje, akkor neked is szól a biztatás, hogy Isten az, aki képes elvezetni magához. Isten az, aki meg tudja mutatni azt az utat, ami hozzá vezet. Azért, hogy az előttünk álló karácsonyban valóban mi is átélhessük azt a csodát, amit 2000 évvel ezelőtt is átéltek. Hogy megismerhessük benne, és tudjuk benne ünnepelni Istennek az irántunk való szeretetét, és az ő kegyelmét. Amen. Válaszoljunk fönnállva Istenünk igéjére, és énekeljük a 312. dicséretünk első és második versét. A 312. dicséretünk így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Thank you. helyünket elfoglalva vigyük Isten elé imádságban is a mi feleletünket. Imádkozzunk. Úr Jézus, alig ha juthatunk el Te hozzád, hogyha Te nem vezetsz minket. Alig ha találjuk meg az utat, hogyha Te nem világítasz nekünk. Utasd meg, kérünk, hogy merre találunk. Vigyél közelebb és közelebb magadhoz minket. Hadd ismerhessünk meg Téged. Add, Urunk, hogy az előttünk levő ünnep hadd legyen olyan, ahol Te vagy a középpontban, ahol a Te szeretetedről szól minden. Kérünk Téged, Atyánk, segíts lebontani azokat a falakat, amik köztünk állnak. Add, hogy eltűnhessenek a kétségek a mi szívünkből, és benned levő erős hit legyen a helyén. Urunk, áld meg a mi gyülekezetünket ebben az ünnepben. Légy kérünk mindazokkal, akik nehézségekkel vagy szomorúsággal a szívünkben készülnek az ünnepekre. Hadd vegye őket körbe a Te szereteted. Urunk, add, hogy békében ünnepelhesse a Te néped a karácsony ünnepét szerte a világban. Jézus nevében hallgass meg minket. Amen. Most pedig csendben a magunk imádságainkat mondjuk el. Amen. Mondjuk el fönnállva az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, megköszönjük Cikó Györgyi legátusnak a köztünk való ige hirdetését, és kérjük Isten áldását az ő életére. Hirdetem, hogy most az istentisztelet után a karácsonyfát feldíszítjük, ebbe a fiatal testvéreinktől, az ifjúsági kör tagjaitól kérünk elsősorban segítséget, ugyanis délután 4 órakor lesz itt a templomban a gyermekek karácsonyi ünnepe. December 24-én délután 4 órakor pedig karácsonyesti áhítat lesz, illetve karácsony mindkét ünnepén délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentiszteleten leszünk együtt. Mind a karácsonyesti áhítat, mind a két ünnepnapi istentisztelet idején a baba-mama szobában kivetítve nézhetik, hallgathatják az istentiszteletet azok, akik kisgyermekkel érkeznek. Karácsony első napján pedig a kisebb gyermekek részére, az óvodás vagy alsós gyermekek részére tartunk alkalmat. A többieket a felnőtt istentiszteletre várjuk. Az ünnepi rendre való tekintettel a hétközi bibliaórák nem lesznek megtartva, hanem ide várunk mindenkit a templomi alkalmainkra. Ha van olyan az ismerőseink között, aki szeretne részesedni az Úr vacsorában, de betegsége miatt, testi állapota miatt nem tud részt venni az istentiszteleten, szóljanak a testvérek nekünk, hogy házhoz is elvihessük. Már van, aki ezt jelezte eddig is. Nem kell, hogy emiatt bárki is kimaradjon. Az ünnep elteltével, ahogy így mondani szoktuk, a két ünnep között a vasárnap délelőtti istentisztelet lesz megtartva, valamint az esztendő végéhez érkezve december 31-én este 6 órakor lesz óévi istentisztelet, és az újévi január 1-i istentisztelet most szokatlan időpontban délután 3 órakor lesz. Kipróbáljuk ezt, hogy ne legyen akadály a szilveszteredés utáni túl korai ébredéskelés, hanem meg lehessen tartani ezt is, ezt az istentiszteletet is az év kezdetén úgy, hogy minél többen el tudjunk jönni. Tehát újévi istentisztelet délután 3 órakor fog kezdődni itt a templomban. Az adományokat hirdetem. A múlt vasárnapi persei pénzünk 95.830 forint volt, a Levendula otthon persei pénze 15.200 forint, a templom felújítására 30.000 forint adomány érkezett, a templom tetőre, amit majd a jövő év elején készülünk felújítani, 30.000 forint, a szószékre 17.000 forint adomány érkezett, Isten dicsőségére 160.000 forint, és gyülekezeti karácsonyra 10.000 forint adomány érkezett. Itt mondhatjuk el Isten iránti hálával, hogy a kézhez közeli állapotban van a szószékünk, amelyiknek még az egyik oldala nincsen készen, de nagyon szépen haladtak a felújítással. Ugyanígy a módespad felújítása még csak elkezdődött. A templom le lett burkolva, és most már a szőnyegek is visszakerültek a helyükre. A harangunk is, amelyikkel gond volt, ugyanis pár héttel ezelőtt leszakadt a harang nyelve, mostanra sikerült pótolni, és most már mind a három harang szólt az istentisztelet előtt. Vannak még hátralévő munkák, de hála Istennek, azzal a reménységgel nézhetünk elébe, hogy Isten, amit elkezdett, azt ő nem hagyja félbe, és ezzel a reménységgel vagyunk a gyülekezetünk tagjainak a lelki életére nézve is, hogy amit Isten elkezdett bennünk, azt véghez is fogja vinni. Köszönjük azoknak, akik ebben a munkában bármilyen segítséget nyújtottak, különösképpen is az utolsó nagy templom takarításban, akik kivették a részüket. Köszönjük a segítséget. Az iratterjesztésünk is most már itt érhető el az istentisztelet után a templom kijárata közelében. Lelki könyvek, amelyek hitünket ébresztik, előre segítik, jövő évre szóló naptárak, áhítatos könyvek, amelyek a naponkénti elcsendesedésünket is segítik, kaphatók az istentisztelet végén. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most záró énekül a 304. ének első és 9. versét énekeljük. A 304. ének első és 9. versét, kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik. mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Amen.